Foglaljanak helyet, kérem, és akkor folytatjuk ugye a rezgéstan előadásokat, ahogy megbeszéltük. Csöndet kérem. Ugye azért hívjuk rezgéstannak, mert itt már nagy frekvenciákkal, vagy magasabb frekvenciákkal is fogunk foglalkozni. Remélem, hogy ez a hangerő. Na mindegy majd. Ugye az elmúlt alkalommal ilyen rezgéstani feladatoknak a megoldási menetével foglalkoztunk. És ezeknek a rezgéstani feladatnak a gondolatmenetét próbáltuk végigvinni, hogy hogyan kell csinálni. És próbáltunk egy olyan reprezentatív példát venni, aminek azért láttuk a videón, ugye, hogy van gyakorlati jelentősége, és ezen a rendőr motorokon lévő vészvillogó, vagy nem is vészvillogó ez, hanem ugye ilyen megkülönböztetett jelzést adó villogónak a modellezése és problémája volt. Ugye arról volt szó benne, hogy ez a villogó, ez bizony eltörött. Ugye nagyjából úgy lehet venni, hogy egy ilyen körkeresztmetszetű rudon volt, és ugye a végén volt ez a bizonyos villogó. Tehát ez volt maga a szerkezet, és akkor megállapítottuk, hogy hát ehhez valamilyen mechanikai modellt kell csinálni, és megállapodtunk benne, hogy ugye itt ezt a vízszintes irányú rezgését próbáltuk leírni, ennek a tömege ugye az M0 volt, megadtuk, hogy mit tudom, milyen hosszú, milyen az átmérője, mert valahogy ez már le volt gyártva, van egy E rugalmassági modulusza, és akkor ezekből a paraméterekből szépen összeraktunk egy mechanikai modellt. Ugye a mechanikai modell az egyszerűen így nézett ki, hogy egy tömeg és egy rugó, egy S-merevségű rugó, aminek ugye itt X a kitérése, és azt mondtuk, hogy első közelítésben vehetjük úgy, hogy ez csillapítatlan, vagyis hát nincs is itten semmiféle surlódás, a rugót pedig magát egy ilyen lineáris rugónak föltételeztük, ahol az X elmozdulás függvényében a rugóerő az egy ilyen S-szer X karakterisztikával írható le. Az M tömegre azt mondtuk, hogy az vehető úgy, hogy az körülbelül azonos az M0 tömeggel, tehát ezt a részt úgy vettük, hogy ez merev, de valamilyen tehetetlenséggel rendelkezik. Ez a rész, ez a rúd, itt kicsit vastagra rajzoltam, de ugye valóságban ez ugye vékonyabb, ennek pedig van merevsége, de nincsen tömege, és ezt a merevséget, ugye ezt pedig kiszámoltuk a járulékképlettel, vagy Betti, vagy Castigliano tétel, tehát valamelyik ilyen szilárdságtanból tanult módszerrel, illetve hát, amit aztán géptervezésben használtak már valószínűleg sokat. Ugye ez az F-szer elköper 3 I-szer E képletből jött ki, és akkor ez a 3 I-szer E per L a harmadikon volt, hogyha jól emlékszem. Ugye így nézett ki, igen, 3 I-szer E per L a harmadikon. Ahol az I-t megint megbeszéltük, hogy ez a másodrendű keresztmetszeti nyomaték. Jó, tehát ezekből az adatokból szépen összeraktuk, ugye maga az I, az itt úgy nézett ki, hogy D a negyediken pi per mennyi? 64, mert ez hajlításra volt igénybe véve, így van. És akkor ebből szépen összeraktunk egy ilyen kis mechanikai modellt, akkor ebből a játék mechanikai modellből csináltunk egy, ugye a szabad testábrával, megnézzük, hogy a rugó hogyan hajlik, és így tovább. Ezzel csináltunk egy kis differenciál egyenletet, egy matematikai modellt. Ugye a matematikai modell az így nézett ki, hogy x2 pont plusz alfa négyzetszer x egyenlő nulla. És akkor ezt a matematikai modellben ugye megnéztük, hogy az egész hogy kerül levezetésre, és ebben az esetben ugye az derült ki, hogy az alfa az maga a négyzetgyök s per m, tehát amiket itt az előbb kiszámoltunk tömegeket és merevségeket, azzal ki tudjuk ezt számolni, ezt elneveztük saját körfrekvenciának. Jó? És akkor ehhez csatoltunk még kezdeti feltételeket, nevezetesen, hogy az x a nulla helyen az egyenlő az x nulla, és az x pont a nulla helyen az egyenlő a v nulla, tehát valahogy így indítottuk el a mozgást. Ebből kiszámoltuk, hogy hogyan is néz ki a megoldás. Ugye ez egy viszonylag hosszabb számítás volt, végignéztünk itt minden esetet, azt is, hogy mi van, ha véletlenül ide negatív szám adódna, de arról majd a mai órán fogunk beszélni később. Itt mindenképpen pozitív szám volt, és egy olyan megoldást kaptunk, hogy általános megoldást, ugye, hogy xt egyenlő c1 szer koszinusz alfa t plusz C2-ször színusz alfa T, illetve a speciális megoldást, ami az adott kezdeti feltételekhez illeszkedik, az ilyesmi volt, hogy XT egyenlő, és akkor ide ennek is több alakja volt, hogy az egyik az volt, amikor ezt kiszámoltuk, hogy ez X0-szor koszinusz alfa T plusz V0 per alfa-szor színusz alfa T, illetve fölírtunk egy olyan alakot is, hogy valami nagy B amplitúdószor színusz alfa-szor T plusz valami fázis szög, amit elfelejtettem, hogy milyen betűvel jelöltem. Milyen betű volt a fázis szög? Fi, jó. Ahol aztán ez a nagy B, ugye ez úgy nézett ki, hogy négyzetgyök alatt x0 négyzet plusz v0 négyzet per alfa négyzet. Ugye a tangens fi-re meg kaptunk valamit, ami meg úgy nézett ki, hogy segítsenek. Még egyszer? Igen, x0-szor alfa per v0, ugye egy dimenziótlan szám kellett, hogy legyen, úgyhogy kollega biztos jól mondta, mert itt is méter per szekundum, ott is méter per szekundum van, csak akkor ez is szépen kijön. No, akkor tulajdonképpen az maradt le, amit ugye analízisnek szoktunk nevezni. Ugye itt az analízis az annyit jelenti, hogy fel kell tudni rajzolni, hogy az x az idő függvényében az hogyan néz ki. Illetve azt hiszem, hogy még ezt is megtettük. Ugye ez valami olyasmi lesz, ez már lemaradt, ugye most emlékszem, hogy ez a fi szög nem volt föltüntetve. Ugye ezt analízisből tanulták, hogyha ide az argumentumban van írva ez, hogy plusz fi, akkor az annyit jelent, hogy az időben, az időtengelyen a negatív irányba van eltolva, és az akkor a mínusz fi per alfánál lesz ugye az időben. Tehát ez lesz itt a mínusz fi per alfa, hiszen hogyha a t az éppen fi per alfa, akkor lesz a színusz nulla az nulla, tehát innen indulna el egy színusz görbe, de hát ennek ez a szakasza, ez itt ugye képzelve, itt lesz az x0 kezdeti érték, és akkor utána itt jön ez a hullámzó függvény, szépen harmonikusan fut le a jel, valami ilyesmi. Ugye? Ez lesz itt az x0, ez a meredekség, ami itt van, az lesz arányos a v0, mert ugye az adja meg majd a sebességét, itt olvasható le majd az amplitúdója a rezgésnek. Ez azért is fontos lesz, mert ebből lehet majd kiszámolni, hogy mennyi a maximális kitérése az X-nek. Jelen esetben ez viszonylag egyszerű lesz, és itt olvasható le majd a periódus idő is. A periódus időt azt itt nagy T-vel jelöltük, és mind a kettőnek fontos szerepe lesz, tehát az X abszolút érték maximum az ugye egyenlő lesz a B-vel, amit már ott korábban kiszámoltunk, illetve a nagy T periódus idő, az pedig a 2 pi per az alfa, ezt is megbeszéltük a múlt órán, ugye, hogy kell ezt szekundumra átváltani, hogy a saját körfrekvencia, hogy az megkülönbözik a saját frekvenciától, hogy ezt általában hogy szokták keverni, vagy milyen problémák adódnak ezzel kapcsolatban. Tehát viszonylag egyszerű most ennek a függvénynek az analízise, de lehet képzelni, hogyha majd lesz csillapítás, meg egyebek, akkor ez a dolog majd alkalmasint bonyolódik. És hát egyre ennek a fázis szögnek ilyen túl nagy jelentősége itt nincsen, csak hogy hogyan rajzoljuk le, és hogy kell elképzelnünk a színusz meg a koszinusz függvény összegét, mint egyetlen színusz függvényt, amit eltolunk. Jó? Na mostan a múlt órán ugye az a rész maradt le egy kicsit, csak emlegettem itt az óra végén, hogy amikor az ember ezt az eredményt megkapja, akkor ezt illik ellenőrizni. Tehát, hogyha az ember megüti a rudat, akkor meg kell nézni, hogy tényleg olyan amplitudóval rezege, olyan kezdeti feltételek mellett, illetve tényleg olyan frekvenciával rezege. A rezgéstani feladatoknál tulajdonképpen a frekvencia az egyik legfontosabb, és egyébként legjobban mérhető dolog is, mert az időjelet tudjuk nagyon pontosan mérni. Óráink már nagyon-nagyon régóta vannak, és nagyon jól tudjuk az időt mérni. Ugye azt emlegettem, hogy az egyik ilyen lehetőség az az, hogy stroboszkóppal megvilágítjuk ezt, és próbáljuk meglátni, hogy milyen frekvenciával mozog. Ezekből a stroboszkópokból ugye ez egy viszonylag olcsó és egyszerű változat, ami csak ilyen, azt hiszem, ugyan kiírja század herc pontossággal is, ugye ez már hercben fogja mutatni, tehát ez megint a harmadik mennyiség, az f az az alfa per két pi, tehát az lengés per szekundum. Ambrus, gyere, segíts leoltani a lámpát is, mert azt nem tudom, hogy hol kell. Azt hiszem, az összes kapcsolót le kell nyomni, igen. És akkor még azt a lámpát is jó lett volna, de mindegy, talán így is fog látszani. Jó, szuper. És ugye ez egy ilyen, ráadásul egy ilyen plexi vagy alumínium kisrű, és az, ezen aztán ezt jól lehet látni, hogy hogyan, hogyan leng. Ugye, hogyha egy kicsit odébb hangoljuk, vagy nem pontosan tudtuk ráhangolni a frekvenciát, akkor ez mint egy lassított felvétel úgy leng, hogyha teljesen pontosan rá tudjuk hangolni, akkor meg szinte meg is áll, ugye? És szinte csak egy oldalon, olyan, mint egy ilyen hajlított rúd lenne. Most persze ilyenkor azért soha nem lehetünk halálbiztosak, hogy ezt most tényleg jól nézzük, mert lehet, hogy éppen fele olyan frekvenciával világítjuk meg, mint ahogy rezeg. Mutass fel, ez hány herc most? 7,5-7,6 herc. Ha most megvilágítod a duplájával, és ilyenkor meg kell világítani a duplájával, és akkor meg kell látni a két lengésképet, hogyha ezt olyan 15 herccel világítjuk, akkor két rúdnak kell egymással szembe rezegnie, és ilyen szép lassan átmenni egyiknek a másikba. Na most lehet majd látni, ugye? Csak kicsit tarts közelebb most, mert a fényerő az lejjebb, ez így jó. Legalábbis én most jól látom, nem tudom, hogy a, nyilván attól függően, hogy ki hol ül, az szerint ugye másként látja, de itt például most nagyon szépen látni két rudat, ami így egymással szembe megy el. És hogyha ezt tényleg így azonosítottam, ezt a 15 hercet, vagy 15,1 hercet, meg a 7,5 hercet, akkor lehetek benne biztos, hogy na akkor ennek a periódus ideje az ugye az 1/7,5 szekundum, tehát valami ilyesmi. És aztán persze akkor fölmerül, hogy na és hogyha most ezt a rudat milyen hosszúra kéne venni ahhoz, hogy a frekvenciája, az első frekvencia tényleg ez a 15 Hz legyen, ami nál. Ugye a 30-nak akkor nem a felére kell venni a 15-re, hanem ezt a végig kéne számolni, hogy a merevségek és a hosszakkal ez hogyan függ, és az úgy négyzetgyökösen függ. Hát, hogy a 30-at elosztom gyök 2-vel, akkor hát mit tudom én, ha olyan 20 centi köré állítanám, akkor újra valószínűleg olyan egy, akkor újra körülbelül olyan egy lengés látnék. Hát nem egészen jól sikerült eltalálnom, meg sötét is van, és nem tudtam, hogy körülbelül hova kell befognom, de ez már kicsit túl gyors. Valahol itt van az, ahol ez tényleg most 15 Hz-el rezeg hangot. Kicsit odébb, csak nem töltös, hogy föl vagy lefelé kell, ugye? És akkor megint lehet látni, és akkor itt szépen el lehet vele játszani, hogy körülbelül hogy néz ki. A különböző befogási hossza, itt megint körülbelül kezd megállni. A különböző befogási hosszaknál ugye különbözővé válik ez a frekvencia. A tömeg is változik, merevség is változik, és így tovább. Köszönöm szépen. Na hát erre mondtam azt, most a légterület legegyszerűbb ilyen mérés volt, de nagyon sok más ilyen mérés is előfordulhat. De egy biztos, hogy a valósággal nem árt összeegyeztetni az eredményünket, mert ahogy mondtam, nagyon sok helyen el lehet a dolgot hibázni. Tehát itt nagyon fontos a mérés. Amikor ezt a sok dolgot végigcsináltuk, akkor meg kell nézni, hogy ezt tényleg jól csináltuk-e. Jó? És akkor utána jön a következő lépés, az, hogy most akkor próbáljunk meg abból tanulni, amit most kiszámoltunk. Ugye ez arra vonatkozna, itt ugye azt hiszem eredetileg azt rajzoltam, hogy tehát volt valami kis műszaki rajzunk, és ezen a rajzon volt valamiféle szerkezete, hogy az egész le volt rajzolva, meg metszetek, meg nem tudom micsoda, és ennek alapján volt az egész legyártva, és hát itt valamiféle következtetést kellene most levonnunk. Na most mi az a következtetés, amit most csinálhatunk? Hát az egyik legfontosabb dolog, az ugye már ide írtam, hogy tudom, hogy mennyi lesz a maximális kitérése az egésznek. Bár, hogy mondom, ez ugye végül is egy ilyen játékfeladat, de hogyha elképzelem, hogy ez a tulajdonképpen ez a rúd, ez nem más, mint egy ilyen befogott tartó. Ugye? És jelenleg most tudom, hogy mennyi a maximális kitérés a tetején. Akkor viszont azt is tudom, hogy mennyi a rúgóerőnek a maximuma, ami erre hat. Tehát, hogy néz ki itt ez a maximális rúgóerő? Ugye ez nem lesz más, mint a merevségszer a maximális kitérése ennek a tömegnek, amivel elhúzza ezt a rugót, és akkor természetesen ez nem lesz más, mint az S-szer, az a nagy B, amit egyébként meg itt az egyéb részekben a differenciált megoldás során szépen kiszámoltam. Na most, ha ez megvan, akkor utána persze lehet igénybevételi ábrákat rajzolni, és akkor ezt a rudat, amelyik most tömeg nélküli már, meg lehet nézni, hogy ebben milyen feszültségek fognak keletkezni. Tehát most megyünk vissza ahhoz, amit szilárdságtanból tanultak, és ez egy nagyon egyszerű feladat, remélem mindenki meg tudja rajzolni ennek a hajlítónyomaték igénybevételi ábráját, ugye itt a rút hossza mentén, amit tudom, most lehet, hogy ez lenne az étenge, és akkor az MH-t ki kéne rajzolni az étengelyben, de mindenki tudja, hogy Lesz benne nyírás is, meg hajlítás is, de megtanulták, hogy elsősorban hajlításra kell ezeket a hosszú rubakat méretezni, meg azt kell figyelni, csak hogyha rövidebbek, akkor lesz szerepe a nyírásnak. A hajlító nyomatéknak a maximuma az pedig hol lesz, és mekkora lesz? Hol fog az egész eltörni, hogyha eltörik majd? A tövében, így van, tehát ez tőből le fog törníteni, és mennyi lesz a hajlítónyomaték, hogyha tudom, hogy elhosszú a hajlítónyomaték igénybevétel a befogásnál, hogyha elhosszú a rúd. Hát az az FR maximuma szorozva az L-lel, vagyis hát az S-szer, a B-szer az L lesz, ez a távolság. Jó? Akkor utána a következő kérdés, hogy na és akkor a keresztmetszeten belül a normál feszültségnek hol van a maximuma? Hát ez most ugye Z irányú lesz, és ennek keressük a maximumát megint a befogásnál. Jó, tehát ott lesz a maximális.
Valami surlódik.
A befogásnál lesz a maximum ennek a normál feszültség. Azt hogy kell kiszámolni? Navi égképlet, ugye ezt megint szilárdságtanból tanulták. Az a hajlító nyomatéknak kell a maximuma, osztva mivel? Na? Hát szilárdságtalan, emlékszik már senki, ez már olyan régen volt, hogy az egy évvel ezelőtt tanulták. Na? És kellett szorozni a szélső szál távolságával. Hogy néz ki ez? Mivel kellett elosztani? I-vel, így van. Az I az melyik I volt? Hát az volt az I-Y, amit már itt is, igen, ezt egyszer itt már fölírtam ma. Itt van az I, ugye? Ez I-Y, ugye, hogyha ez az X és fölfelült az Z, akkor az Y tengely az XY, az Y-os befelé mutat, tehát erre a tengelyre számított terjedelenségi, másrendű keresztmetszeti nyomaték, szorozva D per 2-vel, ugye? Ez az Y, ez volt a D a negyediken pi per 64, szélső szál távolsága volt a D per 2, az MH maximum az az S-szer B-szer L, szóval mindent szépen végig lehet csinálni. S-szer B-szer L per, hát itt lesz akkor egy D a köbön pi, mert a D a pi per 2, és itt lesz még egy 32 fönn a számlálóban. Ugye, mert a 64 a 2-essel szorozza meg 32, tehát 32 S-szer B-szer L per D a köbön ször pi lesz. És akkor ebből szépen ki lehet számolni, hogy mennyi lesz a feszültségnek a maximuma. Na most elegendő, hogyha én erre méretezem, erre ki fog derülni, hogy ó, hát ez jó, meg a folyási határosztva még van, biztonsági tényleg még arra is jó. Ennek ellenére a rendőrmotoron ez letörött 2 hét után, vagy 3 hét után. Miért törik ez le? Mert az igénybevétel az konstans, vagy ez nem konstans, hanem ismétlődő igénybevétel, mert ugye rezeg az egész, és mozog folyamatosan. Hogyha ez mozog, akkor viszont fárasztó igénybevételt jelent. A fárasztó igénybevételt pedig mivel tudjuk legegyszerűbb, ugye ezt megtanulták anyagtudományból, vagy technológiából, mi volt a tárgyneve pontosan? Anyagszerkezettanból, így van. Ez a bizonyos Wöhler-görbe, ugye? Vagy gépelemből Smith-diagram szerepelt? Igen, na akkor ezekkel ismerkedtek, és akkor tudják, hogy ezek az ismétlődő igénybevételek, ezek fontosak. Ugye ez annyit jelent, hogy ha én nekem itt a feszültség amplitúdót az igénybevételek száma szerint felrajzolom, ugye, és az igénybevételek számánál itt a viszintes tengelyen ugye ott logaritmikus léptéket szoktak használni, akkor ez egy ilyen jellegű görbét szokott adni. Ugye. Itt van ez a bizonyos kifáradási határfeszültség, itt van valahol a folyás határ, a yield point, vagy nem tudom micsoda, és akkor ebből a görbéből kéne megsatszolni, és ugye acélnál ez ugye, hogyha itt a kifáradási határfeszültség alatt vagyunk, akkor akármennyit kibír. Ez a határ, mit tanultak, hogy hol van körülbelül, hány igénybevételnél? Ugye ezt azért kérdezem, mert itt kicsit megosztotta még az egyetemi szakirányos, hogy néhány helyen ezt 1 milliónak mondják, másik helyen ezt 2 milliónak mondják, tehát van ennek egy bizonyos bizonytalansága, meg szórása, és csak bizonyos megbízhatósági szinten valószínűség számítás volt már. Jön itt minden, tehát minden, valami megbízhatósági szinten lehet csak ezt elmondani, ugye ide ilyen eloszlás függvényeket kell elképzelni a függvények fölé, és a bizonyos valószínűséggel igaz ez, hogy a kísérleteket ugye ismétlik. Szóval mennyi volt itt ez a határszám a célnál? 2 millió? 2×16-on. Jó, tehát körülbelül 2×16-on. Na most tegyük fel, hogy az a sigma z max, amit itt kiszámoltak, az viszont nem ott van, hanem a kifáradási határfeszültség fölött van valamivel, akkor ez, amit itt kiszámoltak, ezt szépen meg kell nézni, hogy körülbelül hova esik, és ebből ki fog jönni egy nagy n null igénybevételi szám, amennyit ez az egész kibír. Jó, és akkor ha ezt a nagy n nullt szépen itt leolvassuk, akkor innentől már meg lehet becsülni a várható élettartamot, feltéve, hogy ez folyamatosan rezeg ezzel az amplitúdóval, illetve hát mindenféle valószínűségi beszéléseket lehet tenni, hogy ez körülbelül hogy néz ki. A várható élettartam az ugye a nagy n nullszor a periódus idő lesz, nagy t, az a nagy n nullszor a 2 pi per alfa. Azt lehet mondani, hogy ennyi, persze ez itt most szekundumban fogja ezt az egészet megadni, de mivel itt ilyen milliós számok vannak, ezeket aztán át lehet váltani órákra, napokra, vagy annak megfelelően, hogy mennyi időtartam jön ki. Jó? Tehát, hogy körülbelül mikor várható, hogy ez a szerkezet el fog törni, és ez elég jól beszokott jönni, tehát ez egy elég megbízható becslést ad. Jó? Úgyhogy azért gondoltam, hogy ezt az egy példán így úgymond végig szaladunk és végigrohanunk, hogy lássák körülbelül, hogy mi az egésznek a logikája, és kezdjék érezni azt, hogy az a sok minden, amit eddig összetanultak itt a különböző tantárgyakból, az mind nagyon fontos. Mondok például még egy dolgot, amiről nem esett szó, pedig már tanulták és lehetne használni, az informatika és a programozási ismereteik. Ugye itt most csak olyan példákkal foglalkozunk, amik nagyon egyszerűek és szépen annak külsően zárt alakban megoldható. De például a mai órán sem emlegetünk majd nem lineáris rezgéseket, amiket nem lehet már zárt alakban megoldani, és azokhoz numerikus módszerekkel hogy hogyan állítsuk ezeket a megoldásokat elő, és ahhoz meg majd kell tudni kezelni azokat a programokat, amik ezeket megcsinálják, aztán az eredményeket analizálják, és így tovább. Jó? Majd kell Fourier transformációt végrehajtani, tehát bonyolult számítási és mérési eljárásokat kell összekombinálni ezeknél a feladatoknál. Jó? Úgyhogy azt hiszem, hogy most nem tudom, mit hagytam ki, kémiát kihagytam, körülbelül ez az, amire most itt nem volt hirtelen szükség, de egyébként minden egyéb eddig tanult dolgot össze kell szépen rakni a fejükben. És itt kezdődik el tényleg az a szint, amikor az ember azt mondja, hogy szóval egy cégnél is ezt az egész dolgot, hogy lehet azt mondani, hogy ó, hát valaki nagyon jó géptervező, meg kedrendszerekben nagyon jó, akkor már külön van, ugye a géptervező, meg a technológusok már külön vannak, az kicsit két külön társaság, de azért meg kell tudni kommunikálni és beszélni egymással, és érteni, hogy az egyik mit rajzolt, és a másik hogy fogja azt legyártani. Utána ugye jönnek azok a már kicsit ilyen elméleti beállítottságú emberek, de még mindig a gépelemesek, akik ezeket a modelleket jól meg tudják csinálni. Talán tényleg a géptervezők között vannak azok, hogy nem maradnak itt a kennél, hanem tényleg megcsinálják ezeket a modelleket, akkor tényleg a még elméleti beállítottság emberek, mert szerint ez tényleg elkezdik ezeket az analíziseket, jól értenek a véges elemprogramokhoz, és ezeknek a matematikai modellezésével foglalkoznak nagyon sokat, meg annak a megoldása. Ide akár tiszta matematikusokat, vagy néha informatikusokat is felvesznek a cégek, akik ugye egyébként ezt a részét nem is nagyon értik a dolognak, ők csak azt várják, hogy kapjanak a kezükbe egy differenciálegyenletet, vagy a matematikai problémát, majd ők megrágják és megoldják és csinálják az egészet. Aztán itt jönnek ugye megint az informatikusok, már múltkor beszéltem, hogy lehet itt animációkat csinálni, szépen szemléltetni a mozgásokat, megjeleníteni, és itt van. De aztán egészet vissza kell csatolni majd oda, hogy mi az egésznek az értelme, és akkor jönnek azok tényleg az anyagtechnológiához, az anyagszerkezettanhoz értenek, meg általában a szilárdsági méretezéshez, mérési eljárásokhoz, és így tovább. Na most ez egy óriási terület, és hogy már most elmondtam, egy cégnél is előfordulhat, hogy külön osztály, mondjuk egy óriás cégnél, ilyen autógyáraknál, meg egyébeknél, külön osztályok foglalkoznak az egyes részegekkel, és rettentő sokat kínlódnak azzal, hogy ezek hogyan kommunikáljanak egymással, hogyan adják, hogy tényleg megértsék, hogy tényleg azt csinálják, amit kérnek, és így tovább. Borzasztó fontos, hogy az egésznek legyen egy főnöke, és az nem lehet más, mint egy gépészmérnök, aki ezt az egészet mégis átlátja, és nagyjából mindegyik részletéről van olyan fogalma, hogy ott mi történik, akármilyen specialisták is mennek a területre és dolgoznak, és hát kisebb cégeknél pedig alkalmasint egy embernek kell az egészet végigcsinálni, és átlátni, hogy ez hogy megy. Jó? Na, csak próbálom érzékeltetni, hogy milyen jó gépészmérnöknek lenni, tényleg szép, nem? Tényleg annyi szép dolgot, és ezért van, tényleg ezt mondom, hogy ezért van ma, hogy az egész világon a gépészmérnöki szakmának a presztízse a legnagyobb, mert a legszélesebb fizikai alapokon a legszélesebb tudást igényli. Az összes többi szakma jobban specializálódott, mint a miénk, és éppen ezért nagyon nehéz jó gépészmérnököket találni, akik ezt az egész folyamatot jól átlátják, értik a legelméletibb részétől a leggyakorlatiasabb részekig, jó? Beleértve mondjuk a méréstechnikát is. No, nem beszéltem, vagy csak nagyon futólag ugye a torziós rezgésekről. Ugye itt már egyszer megbögtem ezt a dolgot, és ha minden igaz, akkor gyakorlaton csináltak is már olyan példát, ami torziós rezgésekhez kapcsolódik. Ugye ezeknek a modelljei nagyon egyszerűek, és a legegyszerűbb alapmodell, mint amit itt is mutattam, ugye az pont ez, amit itt lehet látni, amit éppen cicózik itten föl alá, ugye, ha mondjuk van egy tárcsa, és az pont a súlypontjában csapágyazom, hát ennek nagyon könnyű ugye fölírni a mozgásegyenleteit, mert hogyha a súlypont az éppen állópont is, akkor nyilván minden sokkal egyszerűbb lesz csinálni. Ugye ennek a jellemzője ugye a tömege, és ha sík mozgás van, tehát lehetőség nyomaték a súlyponton átmenő tengelyre, és ugye ezeket meg szoktuk fogni egy ilyen torziós rugóval. Ugye? Ez az ST rugómerevségű torziós rugó, és itt van ennek a kitérése, ez lesz a phi. Jó? Hát ez egy szabadságfokú lengőrendszer, ugye a szabadságfokot azt a DOF-fel, Degrees of Freedom, az előző félében is használtuk, és a phi lesz az a koordinát, amiben lesz az egész mozgás, le tudjuk írni, de ahhoz, hogy a mozgásjelenetet föl tudjuk írni, ahhoz a kitérített helyzetében föl kell rajzolni ezt a rendszer. Na most nehéz persze egy ilyen tárcsát kitérített helyzetben felrajzolni, mert ugye ugyanúgy tárcsának néz ki. Ugye és most már nem lenne szabad felrajzolni a megtámasztást, meg a rugót, meg hasonlók, csak valahogy próbálom jelképezni, hogy ez most egy fi szöggel ki van térítve, és ugye ennek megfelelően lesz neki egy szöggyorsulása, miközben a súlypont gyorsulása az természetesen nulla lesz. Tehát itt ugye nyilvánvalóan az AS az nulla, ugye az azonosan nulla, az nem mozdul meg, viszont lesz neki egy szöggyorsulása, az epsilon, aminek nem más, mint a phi két pont. Jó, a phi-nek a másik deriváltja. Viszont ennek megfelelően, ugye a rugó, a torziós rugónak megfelelően lesz egy nyomaték, amelyik próbálja őt visszafelé. Ugye ezt azt mondtam, hogy ezt pozitív irányba kell fölvenni, az pedig a fizikai tartalomnak megfelelően. Tehát lesz egy M rugóból származó, torziós rugóból származó nyomaték, ami ugye pedig éppen a torziós rugó merevség szer a phi. Ugye ez a torziós merevség, ezt a, nem tudom, hogy rajzoltam-e föl ilyet a múlt órán, de nyilvánvalóan ugyanúgy néz ki, mint a másik esetben, tehát ez a rugó nyomaték a phi szög függvényében, az ez az ST szer a phi. Az ST, aminek a mértékegysége ugye newton méter, bár nem kéne kiírni a nevezőbe a radiánt, mert a radián az ugye egy, azért mégis oda szoktuk írni, ez a torziós merevség. Na most persze nem rajzoltunk fel minden erőt, mert ha ez a függőleges síkban van, akkor természetesen ezt még a nehézségi erő is terheli. Ugye, és ezzel szemben ugye lesz egy mit tudom én, nagy M, vagy K, vagy akármilyen kényszerűen az egészet majd tartja ugye rezgés közben. De ez a része számunkra érdektelen lesz, ami az izgalmas lesz a mozgásen, tehát ez mondjuk így most a szabad testábra, ami utána a mozgás egyenlethez kell, ugye nekünk az a teta S-szer, az epsilon az egyenlő a nyomatékkal, ami ugye a rugónak a nyomatéka, az a rugó, a torziós rugónak a nyomatéka az éppen ellentétes előjelű lesz. Tehát, hogy ezt fel akarjuk írni, akkor ez így fog kinézni, hogy teta S-szer phi két pont egyenlő mínusz ST-szer phi, vagy ha átrendezem, akkor természetesen ez is ugyanolyan alakra kerül, hogy phi két pont plusz alfa négyzetszer phi egyenlő nulla. Tehát a differenciál egyenlet jellege a szóruszóra ugyanaz lesz, mint ami itt van. Csupán az alfának a tartalma lesz most más, és ezért mondtam, hogy ezeket a kis képleteket, hogy alfa egyenlő négyzetgyök S per M, meg itt meg az lesz éppen, hogy ST per phi, ezeket olyan különösebben megjegyezni nem érdemes, mert minden egyes példában ST per teta S, bocsánat, azt hiszem más mondtam az előtte, az alfa az a négyzetgyök ST per teta S lesz, hogyha azt ugye a matematikusok szeretik, hogy ide egy legyen az együttható, és akkor így kapna valamelyes legegyszerűbb referencia, differenciál egyenlet. És akkor természetesen innentől ez a megoldás, mert minden egyéb következő, pontosan ugyanúgy megy, mint a másik esetben. Jó? Na most, amitől persze a feladatok tovább bonyolódhatnak, az az, hogy itt több rugó is lehet a rendszerben. Ha most elképzeljük egy égszíjhajtásnak a modellezését, ugye egy hajtóműben, amiben a tárcsák mondjuk torziós rezgést végezhetnek, ott lehet, hogy a tengelyeknek is van valamekkora rugalmassága, amiből ilyen torziós merevség származik, illetve az égszíjak pedig, mint normális rugók ott vannak, és az égszíjakat nagyon kedvelik ugye a mérnökök, mert rengeteg előnye van, azzal együtt, hogy hát olyan kicsit olyan régies, vagy olyan ősrégi megoldásnak tűnik, ráadásul nem is olyan hüde pontos, de nagyon jó az, hogy az égszíj az meg tud csúszni, nem töri szét a szerkezet, nagyon jó, hogy bevisz egyfajta lágyságot a rendszerbe, tehát hogy véges merevsége van, és nem végtelen merev, mint hogyha mi fogaskerekekkel kapcsolnánk össze, és ilyenkor ezek a torziós, meg normális rugók, vagy longitudinális rugók, ezek különböző kapcsolásban szerepelhetnek. Na most ezeket persze elég bonyolult végszámolni, tehát a rugóknak különböző kapcsolásai lehetségesek. Én ebből most tényleg a gépelemekre utalok, csak ott tanultak párzamos kapcsolás, soros kapcsolás, remélem, hogy csavarok meghúzása, meg egyebeknél vacakoltak eleget, hogy ezek a rugók pontosan hogy is vannak egymáshoz képest, de emlékeznek rá, hogy nem csak ilyenek vannak, nem csak párhuzamos, meg soros, és egyéb mindenféle általános esetek, amiket tömben a statikai ismereteik alapján, sőt azt mondanám, hogy középiskolás logika alapján is szépen össze kell, meg össze lehet tudni rakni. Jó? És egyéb kapcsolások. Arra is nagyon kell vigyázni, ugye, most ezt nem, nincs idő itt részletesen taglalni, hogy nem attól párzamos, vagy attól soros egy kapcsolás, hogy fizikailag hogy néz ki. Ugye a jobbról balról rugóval megtámasztott tömeg, az tulajdonképpen párzamos kapcsolás, mert párzamosnak az a definíció, hogy az elmozdulások egyformák a rugókon, sorosnak az a definíció, hogy az erők egyformák a rugókon, és nem pedig a fizikai megjelenésük, vagy a rajzon való látvány kell, hogy ezt a benyomást keltse. Nem is nagyon szeretjük, hogyha valaki kapásból mindig arra támaszkodik, hogy na, akkor itt csak össze kell adni a merevségeket, vagy itt a merevséget most reciprokosan kell összeadni, mert gépelemben ugye mindent általában rugó állandóval csináltak. A rugóállandók, azok pedig a merevségnek a reciprokai, tehát pont az egyik képlet, ugye az emlékeztet, az, amit ugye a középiskolában mindenki tanult az ellenállások kapcsolásán, a párhuzamos sorosra, és akkor egyiknél ugye reciprokosan kell összeadni, mást meg simán kell összeadni, az ember könnyen összekeveri, jó? Tehát a rugóállandó, amiket ott használtak, ezt a múltkor valaki idejött a szünetbe, és akkor megígértem, hogy fölírom újra, hogy nehogy összekeveredjen, amit kis szével jelöltek, az az egy peresnek felel meg nálunk, tehát nagyon kell figyelni, hogy amikor a képleteket, akkor nehogy úgy kapásból elszúrják, jó? Mert ha másik tárgyból vagy máshogy tanulták, akkor a képleteket a fordítottját kell használni, jó? De ugyanígy előfordulhat, hogy tömegeket kell kapcsolni. És remélem, hogy erre még a szünet előtt van egy torziós rezgéses példára idő egy ilyet felrajzolni. Arra gondolok, hogy például, hogyha csak azért, hogy legyen egy a valósághoz kicsit közelebb álló torziós lengőrendszer is. Van egy ilyen tengelyünk, aminek a végén van egy nagy erre egy sugarú tárcsa. És itt legyen az osztókör, jó, mert ez egy fogaskerék lesz most, és valóban akkor ez a sugár lesz a nagy R1, a tömege az az M1, és akkor ehhez legyen hozzá kapcsolva itt egy kis tömzsi másik fogaskerék, ami meg mondjuk aztán majd egy géphez kapcsolódik csak, tehát van egy nagyon rövid kis tengelye, az itt csapágyazva van valahogy, és kész, jó? Na most az egyik zavaró dolog, igen, ennek legyen mondjuk az osztókörnek a sugara az nagy R2, jó? És akkor ennek a tömege ez legyen M2. Most nyilvánvaló, hogy ha ez egy L hosszúságú rúd, tegyük fel, hogy körkeresztmetszetű, és van egy nagy G csúsztató rugalmassági modulusza, amit egyébként ugye megint csak megtanultak szilárdságtanból, hogy az E per 2x1+ nő, tehát a rugalmassági modulusz osztva 2x1+ a Poisson tényezővel. Tehát ezeket a régi szilárdságtani dolgokat is újra elő lehet szedni. Ezeket a formulákat most nem fogjuk rezgéstanból számon kérni, de látszik az, hogy miért van mechanikából szigorlat, vagy miért olyan, ott kell aztán szépen ezt az egészet így együtt tudni mindent, amit ebből összetanultak. Tehát ez a tengely rugalmas, és így valahogy meg tud torziós rezgéseket tud végezni, és itt van mellette, és közben ez a másik kerék ugye vele szemben a sugarak arányának megfelelően egy kicsit nagyobb szögsebességgel fog forogni, mert ugye az rövidebb sugáron van, és itt a sebességek egyformák kell, hogy legyenek. Tehát, hogyha ez itten mondjuk egy fi szöggel fog elfordulni ez a tárcsa, jó, e körül a tengely körül, akkor ez a fogaskerék pedig e körül egy pszivel fog elfordulni, és természetesen az R egyszer fi az ugyannyi kell, hogy legyen, mint az R kettőször a pszi, vagy lehet ugye sebességekre is írni, tehát az R1-szer fi pont az ugyannyi kell, hogy legyen, mint az R2-ször psi pont, tehát vagy a legördülő hosszaknak kell egymással az osztókörön egyformáknak lenniük, vagy pedig hát a sebességeknek kell az érintéspontban egyformáknak lenniük, hogyha ezek a fogaskerek itt szépen kapcsolnak. Amiből persze mondjuk ki lehetne számolni simán, hogy a psi pont az az R1 per az R2-ször a fi pont, és mi az R2 kisebb, mint az R1, ezért mondtam, hogy nagyobb szögsebességgel fog forogni. Na mostan az első kérdés, amit ilyenkor fölmerülés rendszerint nagyon elfelejtett az ember, és nem szokták érteni, ugye akkor a példatárokban az ember meglátja ezeket, hogy látja végén ezt a befogást, és ebben nem érti, hogy amikor magyarázzák, hogy az egész mire jó, és ott a bal felső sarokban levő ipari példát kéne emlegetni, vagy gépszerűen problémát, akkor meg állandóan torziós lengésekről beszélünk hajtóművekben, miközben a hajtóművekben ezek az egész kerekek itt nagy sebességgel forognak. Most, hogy a fenébe van ez? Hát, ha ezt itt én befogom, akkor ez nem tud forogni. És az igazság az, hogy több ábrát kellett volna rajzolni. Az egész úgy kezdődik, hogy tényleg tulajdonképpen ezek forognak nagy sebességgel. A gond az, hogy a forgás közben kezdenek el torziósan rezegni. Ezt nagyon nehéz szemléltetni, majd a szünetben megpróbálom a számítógépet föléleszteni és mutatni egy-két ilyen videót, hogy forgás közben hogyan rezeg valami. Tehát nagy sebességgel forog, tulajdonképpen láthatatlan szinte az, hogy közben ilyen torziós remegés végez, ami rá szuperponálódik a forgásra. Tehát a torziós rezgés, a rát nem kellett volna mondanom, szuperponálódik, hozzáadódik, ráépül. Szuperponálódik az alkalmasint nagy sebességű forgásra. Emiatt nagyon nehezen látható és nagyon nehezen szemléltethető. Jó? Ezt mindig szoktam is ajánlani, hogyha valakinek van valami jó, akár egy szép szimulációt tud csinálni, akár van olyan látványos kísérletet, ahol ezt jól tudja érzékelteni, hogy egy forgó tengely az forgás közben hogyan tud még ilyen torziós rezgést csinálni, annak nagyon örülnék, egy ilyen legóból épített dolgot, mert megpróbálok a szünet után megmutatni. A lényege tulajdonképpen az egésznek ugye az, hogy amikor a hajtóművekben halljuk ezeket a morgásokat különböző sebességi fokozatokban, bár az autóknak most már nagyon kifinomult sebváltóik vannak, hogy lehetőleg semmiféle zaj ne jöjjön ki belőle, de azért rükverzben meg egyéb helyeken időnként elég hülye hangokat tud adni. Ugye amikor ez elkezd rezegni, akkor egy ilyen furcsa, ilyen viszonylag nagy frekvenciájú, ilyen sípoló, süvítő hang jön ki a sebváltókból. Ezek azok, amik a torziós rezgésekre utalnak, és amik egyébként nagyon nehéz látni. Sőt, ezeket még stroboszkóppal sem lehet olyan könnyen megfigyelni, mert hát forgás közben jelentkezik. Az egész mindenféle lézeres méréstechnikákkal lehet ezeket forgás közben nézni. Forgás közben nehéz rá érzékelőket tenni. A tengelyekre ragasztott nyúlásmérő bélyegek, ugye azok hát nagy igénybevételnek vannak kitéve, és ugye a jeleket leszedni egy forgó tengelyen keresztül az megint egy probléma. Szóval nem egyszerű ezeket a rezgéseket elképzelni. De úgy számoljuk ki őket, mintha állnának. Mert ugyanaz lesz a rezgés forgás közben, ami rászuperponálódik erre, mint amit ilyenkor látunk álló helyzetben. Tehát amikor ezt elképzeljük, azt kell mondani, hogy igen, a mögötte levő ipari probléma, hogy ez majd nagy sebességgel fog forogni, és úgy jön ki ez az egész. Na most természetesen, hogyha én ezt el akarom képzelni, mint egy mechanikai modellt, ugye akkor itt fölülnézetből ugye így tudnám lerajzolni, hogy itt van az egyik tárcsa, az az R1-sugarú tárcsa, ennek ugye van ez a bizonyos phi elfordulása, tehát akkor ennek megfelelően ennek lesz egy phi két pont szöggyorsulása, ez lesz mondjuk az epsilon 1 szöggyorsulás, és a tengelyből, ami itt van, és amit megtekertünk, abból származik egy nyomaték, ami viszont ugye a tengelynek, mint hívónak a nyomatéka, meg a mínusz, bocsánat, ide még így írom, hogy ST-szer a phi, ugye? Tehát ugye ezt a dolgot próbálom használni. Ahol a torziós merevséget, azt abból fogom kiszámolni, hogy tudom, hogy a szögelfordulás az az MT-szer L per IP-szer G. Jó, megint Betti tétel, Castigliano járulékképlet, mit tudom én, amit akarunk szilárdságtanból, ezt szépen ki tudjuk számolni. Csavaró igénybevételnél, hogy egy adott nyomatéknál ez mekkora szögelfordulást okoz, vagyis az ST torziós merevség, ugye ami az MT per phi lenne, az úgy fog kinézni, hogy IP-szer G per L, és akkor megmondják nekem, hogy mi az IP. Poláris másnagyrendű keresztmetszeti nyomaték, amiben miben különbözött az Y-tól? Ez D a negyediken pi per 32, így van. Tehát így kell kiszámolni azt a torziós rugómerességet, ami ezt a tengely darabot helyettesíti, amiben megint benne van a tengely hossza, meg a tengely átmérője, és a csúsztató rugalmassági modulusz. Jó? Igen ám, de nem vagyunk készen, mert itt, ahol kapcsolódik ehhez, ott van egy belső kényszererő, ami még ugye az egészre átad erőt. Most vegyük úgy, hogy nincsenek egymásnak feszítve, és nincsenek ilyen viszintes irányú erők. Jó? De a fogaskerék az ott átadja, és természetesen Newton harmadik axiomájának megfelelően, amikor megrajzom a szabad test ábráját ennek a kisebbik R2 sugarú keréknek, akkor annak a mínusz egyszerese fog ide átadódni. Tehát ez lesz a K, és természetesen ennek a szöggyorsulása, az pedig ellentétes irányú lesz, és ez lesz a psi két pont, ez lesz az epsilon 2. Jó? Na most ugye, hogyha ezek itt a viszintes hiba vannak, akkor most nincsen egyéb más erő, amit oda be kéne rajzolnunk a megfelelő helyekre. A súlypontok azok elvileg ugye itt állnak, és nincsen nekik gyorsulásuk, tehát azzal nem kell foglalkozni. Most ha szépen fölírjuk a megfelelő egyenleteket, ugye, akkor az egyik, az első tárcsára, ugye, amit nagy R1 sugarú és M1 tömegű, és vegyük úgy, hogy tényleg egy homogén tárcsán, persze valóságban nem így lesz, de majd a KED rajzról szépen leolvassák, hogy mi a tehetlenség nyomaték. Ugye az lesz az 1/2 M1-szer R1 négyzet, ez a tehetlenség nyomaték, szor a phi két pont, ugye az a szöggyorsulás, és ez lesz egyenlő a mínusz ST-vel, amit kiszámoltunk, szorozva a phi-vel, és plusz nagy K-szor az R1. Mert ugye még az a nyomaték is ott lesz a súlypontra nézve. A másik tárcsára nézve, ugye ez úgy fog kinézni, hogy 1/2 M2 ször R2 négyzet, szer a psi két pont, hát ez most egy psi betű akar lenni, az egyenlő, abban az esetben pedig a mínusz nagy K-szor az R2-vel. Jó? Na most ugye a psi két pont, az nyilván, ahogy itt az előbb fölírtam, az egyenlő lesz ugye az R1 per R2 ször a phi két ponta, és akkor valami olyasmit kapunk ebből az egész második egyenből, hogy a nagy K-t szépen ki tudjuk számolni, és ebből azt kapjuk, hogy a nagy K az egyenlő lesz 1/2 M2 ször az R2 ki fog esni, ugye, mert itt is van egy, csak egy R1 lesz mellette, és egy phi két pont. Tehát valahogy így néz ki. Utána ezt az egészet ide behelyettesítjük. Ja, a negatív előjelet elszúrtam, az még ide jön. Tehát K egyenlő mínusz 1/2 M2 ször R1 szer phi két pont. Jó? K egyenlő mínusz 1/2 M2. Akkor az egészet ide behelyettesítem, átviszem a túloldalra, itt egy R1 négyzet fog megjelenni, valami olyasmi lesz, tehát visszatéve az első egyenletbe, ez ugye úgy fog kinézni, hogy 1/2 gondoljanak utána. De jó jött ki, úgyhogy látom, hogy jó az eredmény. M1 plusz M2 ször R1 négyzet szer phi két pont plusz ST szer phi egyenlő nulla. És akkor innentől kezdve már minden ugyanaz, mint egyébként, alfa egyenlő, lehoztok vele, alfa egyenlő 2ST per M1 plusz M2-ször R1 négyzet. Az a furcsaság, hogy olyan lesz ez a rácsatolt második tömeg, mint hogyha az is R1 sugáron lenne, és mintha annyival nagyobb lenne a társadalmi egyenlőség matéka. Egyébként majd, amikor a Lagrange-féle fölírási módszert tanuljuk, akkor látni fogjuk, hogy tulajdonképpen a két tárcsa együttes kinetikus energiája fontos, és ez tényleg így fog kinézni, hogy 1-2 M1 plusz M2-ször R1 négyzetszer, ott olyan fi pont négyzet lesz, és még egy 1-2 lesz előtte. Na hát remélem, hogy jól írtam, és nem szúrtam el semmit, ha mégis, akkor valaki, akkor majd szólnak szünetbe, és akkor még kijavítjuk, jó? És utána ebből lehet megint periódus időt számolni, és akkor ha a fogaskerekeknek az ütése, meg a váltaszáma az éppen, hogy az a belépő-kilépő fogaskerek adnak egy kis gerjesztést, azok fogják az egészet rezonanciába hozni, és ezért van, hogy bizonyos sebességi tartományokban ezek a hajtóművek ilyen kellemetlen hangot adnak ki. Bizonyos kocsikon még ma is, amikkel nem fejlesztették már elég régóta hajtóműveket, ma is lehet ezeket tapasztalni, jó? Akkor most tartunk 15 perc szünetet, és akkor a videókat megpróbáljuk föléleszteni. Jó, ígértem itt egy-két videót, talán nem kell nagyon elsötétíteni hozzá, hogy látszódjék. Nem is ezt akartam, hanem ezt. Így jó lesz. Szóval ez a kis szerkentyű, amit egy TDK-ban épített egy kollégánk még pár évvel ezelőtt, azért, hogy próbálja jelképezni azt, vagy próbálja szemléltetni azt, hogy hogyan is mozognak ezek a... Hogyan is játszódik le ez a torziós rezgés a hajtóművekben. Ugye az alapötlet az volt, hogy a Legóban is van ilyen kis kardáncsukró. De megint milyen jó, hogy már maguk ilyen jó képzettek. Ugye a dinamikában megtanulták, hogy a kardáncsukró az nem egyenletesen viszi át a forgást, hanem kicsit pulzálni fog. Most, hogy pláne, hogyha egymás után ilyen erős szögben megdöntjük, akkor nagyon erősen, tehát ha én itt egy motorral ezt a tengelyt itt fölül állandó fordulatszámmal járatom, akkor ez a nagy kerék, ez viszont ilyen pulzálva fog menni. Ez fogja imitálni azt, hogy mondjuk a fogaskerekek kapcsolódnak egymáshoz, és mindig adnak egy kis ütést a rendszernek. Jó, és utána azt a nagyon rugalmas tengelyt, pedig itt lehet látni ilyen vékony cérnaszálakat, ezt az alsó kereket, ezt ilyen cérnaszálakon akasztotta fel a felsőre, és akkor tulajdonképpen a torziós rezgés az abból származik, hogy ahogy ez ugye itt a függőleges irány, ahogy ez itt rezeg jobbra-balra, egy kicsit megemeli magát, meg visszajön, ugye játszótéri hintákban is gyerekkorúban játszották, ugye az ember megtekerte magát a hintával, és akkor kicsit fölemelkedett, és akkor lehetett így forogni jobbra-balra. Hát ez az a torziós merevség, ami most imitálja azt, amit egyébként egy tengelynek a torziós merevségéből származik. Jó? És akkor, hogyha ezt elindítjuk, akkor most itt oldalnézetből lehet majd látni, forog az a tengely, és akkor itt lehet, ez mutatja, hogy mennyire nem egyenletesen jár körbe ez, és alul ez a másik vége ennek a társadalom, ami nagyon erősen berezeg ehhez képest is. Látszik, hogy a cérnaszálak ugye egész így összesodródnak, és nagyon erősen kialakul ez a rezgés. Ugye itt a következőn szintén lehet majd látni. Jó, ez egy másik sebességgel jár körbe, és akkor ehhez képest ilyen szépen ez berezeg, aztán itt lehet változtatni a fordulatszámokat, néha erősebb rezgés alakul ki, néha gyengébb rezgés alakul ki, és ez, amit mondom még egyszer, a hajtóművekben ilyen sipító hangként lehet néha azonosítani. Ezt most hagyjuk. És ez a kézzelás egy másik témakör, és akkor majd jön a következő témakör, ez pedig az inga lesz. De mielőtt az ingára áttérünk, ugye itt nagyon fontos lesz az, hogy a nehézség erőtérben kezdenek el dolgok rezegni, és ennek van egy bevezető kérdésköre, vagy feladata az, mi történik ezekkel a lengőrendszereinkkel, amit eddig rajzoltam, mindig vízszintes irányban rezegtek, mi van akkor, hogyha függőleges irányba kell rezegniük, tehát a nehézségi erőtérnek az irányába, mint például amilyen itt is van, vagy amit ide előre felakasztottam, mi van, hogyha egy rugóval egy tömeget így akasztunk föl, és nem viszintesen kell rezegnie, hanem függőleges irányban. Hogyan befolyásolja itt a rezgést maga az, hogy a nehézségi erőtérben vagyunk. Jó? Tehát függőleges irányú rezgések. Nehézségi erőtérben. Ez tulajdonképpen egy nagyon egyszerű kérdéskör, de azért nem árt, ha most utána gondolunk ebben egy-két alapvető dolognak, mert akkor utána nem kell visszatérnünk rá, és csak mondjuk, hogy mi a konklúzió. Jó? Tehát azt kell elképzelnünk most, hogy van egy rugónk, ugyanazt a kis modellt kell lerajzolni, mint korábban, és most ez a tömeg, ez így helyezkedik el, és egyre azt mondjuk, hogy csak függőleges irányban rezeghet, jó? Tehát megvezetjük így. Tehát egyre még nem tud úgy mozogni, mint egy inga. M a tömeg, S a rugómerevség. Most az első fontos kérdés az lesz, hogy veszem fel azt az egy szabadságfokot, ami ezt az egészet leírja. Tehát most is N egyenlő egy szabadságfokú, és most is X-el fogom jelölni azt a koordinátát, amelyik ennek a mozgását leírja, itt lesz mondjuk a nulla és X. De azt definiálnom kell, hogy hol van az X egyenlő nulla helyzet. Mert két természetes választás van. Az egyik az, hogy azt mondom, hogy legyen az X egyenlő nulla helyzet az ott, ahol éppen egyensúlyban van, már meg van feszítve a súly miatt ez a rugó. A másik pedig legyen az a helyzet, amikor a rugó éppen feszítetlen. Tehát teljesen laza, hogy úgy mondjam. Jó? Na most én először oda fogom fölvenni, ahol a rugó feszítetlen. Tehát X egyenlő nullánál a rugó feszítetlen. Tehát ezt azért fontos tisztázni, mert nem teljesen egyértelmű, hogy ilyenkor az egészet hogy kéne csinálni. Na most, hogyha ez így van, akkor tudok szépen szabadtest ábrát rajzolni, és a szabadtest ábra ugye nagyon egyszerű lesz, ugyanúgy, hogy csak azt kell tudni megint, ugye, hogy pozitív irányba kell minden dolgot fölvenni. Tehát, hogyha itt van a tömeg, ugye akkor átrajzoljunk, mint amekkora ott volt, jó körülbelül. Akkor mondjuk úgy képzelem el, hogy itt volt a nulla, és most már elmozdult az X irányba, tehát összenyomta valamennyivel a rugót, akkor lesz ennek egy gyorsulása. Ugye a gyorsulás az A, az az X két pont lesz, és lesz rajta a rugóerő, mivel a rugót összenyomtuk, az ugye fogja visszafelé, lefelé nyomni, ez az F rugóerő, ezt megtanultuk, hogy ez meg S-szer X, hogyha S a rugómerevsége, és még ezen kívül rajta lesz a nagy G nehézségi erő is. Tehát a szabadtest ábra az borzasztóan egyszerű, ha most ezek után fölírjuk a mozgás egyenletet, akkor nyilván az M-szer A egyenlő mínusz FR mínusz a nagy G lesz, és akkor szépen beírom mindegyiket, amiről tudom, hogy micsoda, tehát ez úgy fog kinézni, hogy M-szer X két pont egyenlő mínusz S-szer X mínusz az M-szer G. Jó? Ezeket szépen összeadjuk, akkor átrendezhetve a másik oldalra, leoszthatok a tömeggel, és akkor valami olyasmi egyenletet kapok, hogy X két pont plusz alfa négyzetszer X egyenlő mínusz G-vel, jó? Ahol az alfa az most megint úgy fog kijönni, hogy az a négyzetgyök S per M. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy a kialakuló rezgésnek a körfrekvenciája, az teljesen független lesz attól, hogy ez most viszintesen vagy függőlegesen rezeg. Jó? Magyarán, hogyha én ezt a felfüggesztett tömeget itt most meglököm, és el fogom kezdeni nézni, hogy hogyan mozog, akkor ez a frekvencia, amit én itten látok ennek a mozgás, ez ugyanaz lenne, hogyha ezt viszintesen fektetném le, és surlódásmentesen, ami görgőkön csúszkálna jobbra-balra, vagy mozogna jobbra-balra. Jó? Most persze, amikor én ezt meg akarom oldani egy adott x0 egyenlő x0 és x.0 egyenlő v0 kezdeti feltétel mellett, akkor először meg kell konstruálnom az általános megoldást. Jó? Az általános megoldáshoz észre kell venni, hogy bizony ez már nem homogén ez a differenciál egyenlet. Van valami a jobb oldalon is, egy inhomogenitás. Nagyon egyszerű, de azért mégiscsak ott van, és bocsánat, ez a krétapor. Tehát ez már egy inhomogén közönséges differenciál egyenlet. Bizonyos értelemben van rajta valami gerjesztés, és ennek az általános megoldása, azt megtanulták, hogy hogy áll elő. az általános megoldása az úgy néz ki, hogy xt, és akkor ha azt írom, hogy x-index ht plusz x-index pt, akkor mi jut eszükbe? Ez milyen megoldás, hogy neveztük azt? Az a homogén rész általános megoldása, és ez az xp micsoda, az pedig akármely egy partikuláris megoldás, jó? Na most akkor a homogén rész általános megoldását azt tudjuk, mert hiszen ezt már megoldottuk egyszer nullánál, az nagyon egyszerű, ugye az úgy néz ki, hogy c egyszer koszinusz alfa t plusz nagy c kettőször szinusz alfa t. Ki tud partikuláris megoldást mondani? Ugye erre meg azt lehet mondani, hogy tanultak persze állandó variálásnak módszerét, meg mindenféle bonyodalmakat, de ami a mérnökök a legjobban szeretnek, és a legegyszerűbb, hogyha megjegyezzük azt, hogy amilyen a gerjesztés, általában azt kényszeríti rá a megoldásra is. Tehát, hogyha a gerjesztés egy polinom, akkor a megoldás is polinom, ha a gerjesztés egy harmonikus függvény, színusz-koszínusz, akkor ez is színusz-koszínusz, hogyha exponenciális, akkor ez is exponenciális, legalábbis jellegre. Aztán hagyjunk benne ismeretlen paramétereket, és próbáljuk megoldani. Na, hogyha a gerjesztés konstans, mert ez időben állandó, a nehézségét erőtér folyamatosan húzza, akkor a partikuláris megoldás is mi lesz? Valamilyen konstans lesz, ami ezt kielégíteni. Tud valaki mondani egy olyan konstanst, ami ezt a difegyenletet kielégíti? Hát ugye a mínusz g per alfa négyzet. Hogyha ezt a partikuláris megoldást helyettesítem be, ez kielégíti az egyenletet. Próbálják ki. Jó? Tehát, hogyha az xpt állandó és mínusz g per alfa négyzet, akkor mivel állandó, ennek a deriváltjai azok nullák lesznek, alfa négyzettel megszorozva éppen mínusz g-t ad, tehát ez jó, ugye? Akkor az xp két pont t az ugye azonosan nulla lesz, és kielégíti a difegyenletet, ha visszahelyettesítik, jó? Tehát ez lesz a partikuláris megoldás. Egyébként mi a g per alfa négyzetnek a jelentése? Ugye ezt le lehet úgy is írni, hogy ez a g per alfa négyzet, ez éppen a g per, ugye az odaírtam, hogy ez az s per m, vagyis hát emeletes törteket is tanultak, ugye, úgyhogy nem lehet gond, hogy ez éppen az m-szer g per az s, vagyis nem más, mint a súly hatására kialakuló statikus deformáció. A saját súlya hatására ez pont ennyit fog deformálódni, ezt kis f nulla szokták jelölni, és statikus deformációnak is nevezik. Tehát pont ez a statikus deformáció lesz a partikuláris megoldás. Ráadásul képzeljük el, hogy az egész differenciál egyenletek számára kialakult megoldási módszer, ezek a homogén, meg partikuláris, meg egyebek, ezek mind a lengéstamból alakultak ki, és itt jöttek rá, hogy így kell szétbontani, így kell elképzelni. Olyan, mintha ez meghúzná ez a súly valamennyire, és tehát most ez már lent van ebben a partikuláris megoldás helyzetben, és ha még ezt megzavarom, akkor a rezgés, ami kialakul, a homogén rész, az e körül a partikuláris megoldás körül van. Jó? És akkor innentől kezdve, hogyha valaki nem tudta volna megjegyezni ezt az egész dolgot, hogy hogy megy, matek szigorlat, hogy megy, akkor mindig ez a kép lesz előtte, hogy hoppá, a partikuláris megoldás az ez, és a homogén, ami még szuperponálódik az egészre. Jó? Aztán természetesen, hogyha a kezdeti feltételeket is meg kell csinálni, akkor ennek a deriváltja az a mínusz c egyszer alfászor színusz alfa t plusz a c kettőször alfászor koszinusz alfa t, és a konstans deriváltja menni? Nulla bizony, úgyhogy ide egy plusz nullát odaírok, csak hogy emlékeztessem arra mindenkit, hogy ott az nulla lesz, és akkor ha az ember behelyettesíti az x-et a nulla helyen, akkor azt fogja kapni, hogy az nem más, mint a c1 mínusz az f0, tehát mínusz ez a statikus deformáció, amivel az egész lejjebb húzódott, és az x pont 0, az pedig nem más, mint a c2-ször alfa, ennek kell lennie az x0-nak, ennek kell lennie a v0-nak, szépen megoldjuk őket, a c1-re az fog kijönni, hogy az x0 plusz f0, a c2-re pedig az jön ki, hogy v0 per alfa, vagyis, hogyha a speciális megoldást összerakom, ami már ehhez a kezdeti feltételhez tartozik, és nem az általános megoldás, az így fog kinézni, hogy xt egyenlő c1 plusz f0-szor koszinusz alfa t, x0 plusz f0-szor koszinusz alfa t plusz v0 per alfa-szor színusz alfa t, és egy mínusz f0 a végére. Jó? Tehát ez lesz a kialakuló megoldás. Na most akkor az ember elképzeli, ahogy ezt ugye leírtuk, hogy ez hogy néz ki, hogyha szépen felrajzolom az időfüggvényt, és akkor azt fogom tapasztalni, hogy itt az X, hát most valahogy így rajzolom, hogy a T-tengelyt egy kicsit följebb rajzolom, jó, ez lesz itt a T-tengely, itt lesz az X0 érték, ahonnan az egész mozgás indul, és itt van ez a bizonyos mínusz F0, amennyivel ez összenyomódik a saját súlya alatt, illetve megnyúlik ez a rugó a saját súlya alatt, és akkor utána a kialakuló rezgés, az tulajdonképpen a mínusz F0 körül van, de az amplitúdója, ez ha most ki akarnám számolni a rezgés amplitúdót, az már ugye különbözik valamelyest a másik esetben, ez úgy fog kinézni, hogy négyzetgyök alatt, ugye az X0 plusz F0 a négyzetem, plusz V0 négyzet per alfa négyzet. Jó? Tehát valami ilyesmi lesz a kialakuló nagy B rezgés amplitúdó. Tehát valahogy így fog futni ez a rezgés. A lényeg az, hogy az inflexió az a mínusz F0-nál lesz, és így megy át a túloldalra, és aztán így jön vissza ide. Aztán újra le a túloldalra. Hát elég közel állok a táblához, ilyenkor előfordul, kicsit torzan rajzolom fel a dolgokat. Egy biztos, hogy ugye a lengésidő az itt van, ugyanúgy, mint korábban, ez a nagy T, és ez ismét 2π per alfa, ez tényleg nem befolyásolja az egész, és akkor a rezgés amplitúdója nagy B, az meg itt látszik. Jó? Meg itt látszik, ugye ez itt meg a nagy B a másik irányban, jó? Tehát így leng föl alá, de a mínusz F0 körül fog lengeni. Jó? Vagyis hát tulajdonképpen a rezgés amplitúdót, meg... Ja igen, tehát végül is mondhatnám azt, hogy akkor vegyek föl egy olyan koordináta rendszer, most jó lett volna egy sárgát találni, és itt most már a sárga az nincsen. Na mindegy, akkor ez a zöldes, ez is majdnem olyan, mint a sárga. Mondhatnám azt is, hogy vegyünk fel ide egy másik koordináta rendszert, ami a mínusz F0-nál van az X szerint. Tehát az X szerint a mínusz F0-nál van. De, hogyha ide tennék egy Xi koordináta tengelyt, akkor annak itt lenne a nullája. Tehát most csináljuk azt, hogy ide vesszük fel a nulla szintet. Akkor természetesen arra vigyázni kell, hogy ha a Xi tengelyt ide rajzolom mellé, jó, akkor a Xi tengelynek, hoztam én színes krétát is, csak nincs itt a sárga, és ez nagyon ugyanúgy néz ki, mint a ezért. Nagyon ugyanúgy néz ki, mint a... mint a másik. Jó. Na, tehát még egyszer, hogy ez úgy jobban elkülönüljön. Jó? Tehát itt van ez a Xi koordináta, és... ide is megpróbálom elhelyezni ezt a Xi koordináta tengelyt, ami a sárga. Jó, a Xi-nek itt lesz a nullája, jó, ami az X-nek a mínusz F0 volt, akkor inkább a jobb oldalra írom a Xi-t, jó, így. És akkor természetesen a Xi 0 értéket azt át kell szépen számolni, az az X0 plusz F0 lesz az a kezdeti érték a Xi koordinátára nézve, de a Xi koordináta rendszer is az ugyanis, és akkor viszont itt lesz a T-tengely a sárga koordináta rendszerben, jó? Tehát az egész szóró-szóra ugyanúgy néz ki, mintha ott venném föl, és akkor rezgésamplitúdok, periódusidők, sőt csillapítás tényezők is mind ugyanannyik lesznek, jó? Tehát a lineáris rugók esetén, persze mind csak akkor igaz, jó? Azt ezt ideírom. Lineáris rugók esetén a frekvenciák, periódusidők, rezgés amplitúdók, sőt zárójelben már odaírom előre, a csillapítások sem, zárójelben csillapítások, lásd később, nem függenek a nehézségi erőtértől. nem függenek a nehézségi erőtértől. Jó?
Tehát magyarán azt is mondhatnám, hogy akkor se követel egy hallgató hibát, hogyha ezzel a példában egyszerűen megfeledkezik róla, és úgy adja meg a feladatot, hogy lefelejti az ábráról ezt a nagy G-t, lefelejti azt a partikuláris megoldást, mert hiszen minden periódusnál egy dolog, minden ugyanaz lesz. De van egy dolog, ami viszont különböző lesz, és ami azért mégiscsak fontos, és persze a kérdésföltevéseknél mindig rá szoktunk kérdezni, az pedig az, hogy mekkora lesz a maximális rugóerő. Ebből a szempontból viszont már nem mindegy a dolog, mert ugye amíg a maximális rugóerő az egyik oldalon mondjuk, ugye az X-nek a maximális kitérés az egyik irányban csak ennyi, addig a másik irányban viszont ennyi. Jó, tehát hogyha valaki ki akarja számolni az X abszolút értékének a maximumát, akkor azt fogja látni, hogy az nem más, mint a kis F0 plusz a nagy B. Tehát itt nem elég a rezgés amplitúdot, hanem a rezgés amplitúdhoz még hozzá kell adni a kis F0-at is. Az Audimaxban annyira megszoktam, hogy baloldalt van a kapcsoló, hogy állandóan odaindulok el, amikor ezt át kell állítani, és amikor a maximális rugóerőt kell kiszámolni, akkor ezt kell vele megszorozni, jó? Tehát a maximális rugóerő, ami persze az egész szerkezet méretezése szempontjából fontos, maximális rugóerő, az úgy fog kinézni, hogy FR max, az a merevségszer a kis F0 plusz a nagy B. Persze, úgy is írhatnánk, hogy ez az S szer F0, ezt tudom, hogy ez nem más, mint a nehézségi erő, hiszen úgy lett kiszámolva a kis F0, hogy a súly hatására deformáció, és plusz az S szer nagy B. Tehát ha valaki a példa elején megfeledkezett a nehézségi erőtérről, és netán úgy számolta volna ki a maximális rugót, hogy S szer B, akkor se követel a hibát, ha utána statikusan még hozzáadja az M szer G-t. Tehát mondjuk nem kell feltétlenül belemászni ebbe a partikuláris egyenlet, ebbe az inhomogén egyenlet megoldásba, mint ahogy ezt most mutattam. Jó? Hanem így egy ilyen huszárvágással a végén hozzáadva a nehézségi erőtérből származó statikus erőket szintén megoldhatja a problémát. Jó? Ez tényleg fontos szemléleti kérdés. Nagyon sokszor vannak kollégák, iparból is jönnek be, hogy most mit tudom, van egy turbinája, és most az rezeg, de hogy most akkor ő látja is, hogy a nehézségi hatására, hogy ez kicsit meghajlik, és egy kicsit így belóg a tengely, és úgy rezeg, akkor mostan befolyásolja ez, és hogyan befolyásolja ez a nehézségi erőtér ezt a rezgést, és az első közelítés válasz az, hogy a rezgés amplitúdokat meg egyébként nem befolyásolja, természetesen a tengely igénybevételeit, tehát a maximális erőket meg egyébként az befolyásolja, mert a nehézségi erőtér az hozzáadódik, és egy statikus dolgot hozzáad az egyébként jelentkező dinamikus igénybevételekhez, mert aztán ez a rész, ez persze periodikusan ismétlődni fog, ugye? Ez a konstans rész meg csak meghúzza valamennyire. Na, akkor ennyi a tanulság, jó? Viszont jön a következő témakör, ahol a rezgések szintén a nehézség erőtérben játszódnak le, de most már úgy mozog az egész, mint egy inga. Na most ugye erre mondhatnák azt, hogy hát ez az egész inga témakör egy ilyen középiskolás matematikai játék, és nekünk valószínűleg nem olyan fontos, de hát ez abszolút nem így van. Ugye a darukkal, azokkal nekünk kell foglalkozni, a szileg gépészmérnököknek tudni, és majd amikor dolgoznak egy üzemcsarnokban, borzasztóan meg kell becsülni egy jó darukkezelőt. Egyébként most meg a Gellért téren érdemes időnként átcsorogni a villamosra várva, és nézegetni hogyan emelik be a paneleket a metró építkezésére, több daru is állott, és gyönyörű ugye, hogy ezeket a nagy paneleket viszik be, és akkor emelik ki a földbe, és időnként megrezegnek, és úgy remegnek, és mozognak, hogyan fordulnak vele, és egy darukezelő az őrült fontos abból a szempontból, hogy milyen gyorsan tudja oda vinni azt a dolgot, és ott lerakni. Ugye, amikor egy üzemcsarnokban egy kezdő darukezelő viszi ott át az egyik szerszámgépre egy nagy darab vasat, vagy munkadarabot, vagy valamit egy másikhez, és akkor ott három munkás ugrál alatta, és akkor húz vissza, meg kiabál, meg és akkor ott leng jobbra-balra, hát tiszta életveszély az egész, szóval ezt nem lehet csinálni, viszont vannak olyan dolgok, hogy szépen megemes, és süt szépen oda teszi, mint a cövek, nem leng se jobbra, se rabra, és ott már tényleg csak oda kell igazítani a dolgot. Ugye ennek a legrosszabb változatai azok, amiket most olyan példákat hoztam itt elő, ahol nyílt vizen vannak ugye ezek a daruk, és kell átrakodni egyik hajról a másikra, és akkor ráadásul ezek az ingák, amik ennek a darunak a végén vannak, ugye itt lehet látni, ahogy ez itt leng jobbra-balra, ezek ugye még ráadásul ilyen kúpszerűen is tudnak mozogni, tehát nem csak síkban lengenek, mint ahogy itt fogjuk ezt most csinálni, hanem térbeli feladatként jelennek meg. Ha pedig térbeli feladat, akkor ilyenek lesznek a mozgásegyenletek. Tehát rögtön elég ijesztően néz ki az egész. Bár az elején meg lehet ismerni, ott ugye ott van az a teta két pont, az egy szöggyorsulás nyilván, és az ember megnyugszik, hogy akkor valamit már ért ebből, mert ott egy szöggyorsulás, ott meg van egy géperel, az nyilván valami ugye a nyomatékból kijött, nem tudom milyen tag, ami ott a géperel szinusza meg van szorozva, de ugye ez hány egyenlő nulla van benne? Két egyenlő nulla van, tehát két másodrendű differenciálegyenletből álló differenciált rendszerként van az egész leírva, és hát ezeket bizony majd le kell tudni vezetni, hogy melyik hogy néz ki, és hogyha az ember ezt szépen föl tudja írni, akkor tud ilyen szimulációkat csinálni, és erre mondtam azt, hogy már érdemes mondjuk, aki informatikával, animációkkal, meg egyebekkel jól tud foglalkozni, az tudja ezeket szépen számolni, és akkor lehet látni, hogy ezek, ahogy ing alatt a hajó, akkor hogyan fog berezegni. Ugye, és aztán persze lehet ezekre számítógépes szabályozásokat tenni, és akkor a számítógépes szabályozást most éppen megállítottam. Indítsuk el újra. Jó, tehát ez szépen leng, és hogyha mondjuk van egy ügyes darukezelő, de egy nyílt tengeren nincs olyan ügyes darukezelő, aki ezt meg tudná csinálni, ez számítógépes irányítása és majd szabályozás technikából tanulnak dolgokat, lehet majd választani ilyen feladatot, ezek nagyon látványosak és izgalmasak. Aztán persze ez már nem olcsó mulatság egy ilyet megépíteni, de azért is azért szoktam mutatni, ugye, mert merev test a térben 6 szabadságfokú, ugye szoktam mondani, és itt van például egy UART platform, itt van a 6 meghajtó, mert a térben ezt tudják mozgatni, és itt is egy ilyen 6 szabadságfokú alap van, ami az egész hajónak az ingását tudja reprezentálni, és hát itt most egy olyan daru volt, amelyikbe éppen nem avatkozott be senki, és akkor utána a következő videón meg majd lehet azt látni, amikor bekapcsolják ezt a szabályozót, és szépen fog átrakodni egy viharos hánykódó tengeren is ezért, főleg, hogy elindítom, ugye, akkor. És ugye látszik, hogy az egész hajó inog, és közben az egyik hajóról szépen fölkapja, és átrámolja a másikra. És fordul át, és mindezt úgy csinálja meg, hogy közben a daru a mozgásával, ahogy engedi le meg a gimnek a mozgatása, ezt tökéletesen tudja kompenzálni ezt a rezgést, és szép csöndesen átragja. Na, majd az érdemes megfigyelni ezt a kis magas frekvenciás rezgést ezen a rudon, ami jön billeg, majd a több szabadságfokú rendszereknél ezt elő fogjuk venni, és ezt érdemes nézni most a metróépítkezésnél, és nagyon rakják be ezeket a gerendákat a metróépítkezésnél, és nagyon gyakran lehet ezt a magas frekvenciás rezgést látni rajta, amit aztán a darukezelők megint nem tudnak kiszedni belőle, és szerencsére nem olyan vészes, tehát legalábbis itt nem olyan túl nagy, úgyhogy a mozgást azt szépen tudja csinálni. Na jó, a többi videóra sajnos most nincsen idő, úgyhogy mert egy alapábrát mindenképpen legalább föl kell rajzolnunk, azért, hogy gyakorlaton el tudjanak kezdeni ezzel foglalkozni, aztán a jövő óra elején még esetleg visszatérünk a segwayre, meg az egyéb ilyen inverz ingákra és hasonlókra. Jó, tehát az ingának ez az alapvető oka, hogy nekünk érte. Azon túl, hogy egy szép lassú mozgás és nagyon jól reprezentálja is a rezgéseket. Ugye itt arról van szó például, ugye ezt szokták egyszerűen fizikai ingának mondani, hogy van egy ilyen rúd, egy L-hosszúságú, M-tömegű rúd, amelyik itt van csapágyazva. Ez itt az O rögzített pontja, itt van a súlypontja, M a tömege, L a hossza, és hát az egész a nehézségi erőtérben van. Most az a kérdés, hogy a mozgását hogy írjuk le? Hát természetesen egy szabadságfokú, és ezzel a szöggel fogjuk leírni a mozgását, hogy ez hogyan tér ki. Na most ahhoz, hogy fölírjuk ugye a mozgásegyenleteket, ahhoz szükségünk van egy szabadtestábrára. Szabadtestábrán ugye abban maradtunk, hogy na, sikerült S betűt rajzolnom az adás helyet, tehát nagyjából így néz ki ugye az inga. Egyébként tényleg ezek az ingák, ez jó TDK téma is, tehát ha valakinek van kedve ilyeneket számolgatni vagy csinálni, akkor azt érdemes, jó? És akkor mindent leszedtem róla, nem olyan sok minden maradt, és akkor most rá kell rajzolnom a gyorsulásokat és az erőket, meg nyomatékokat, amik ráhatnak. Hát ugye egyrészt ugye azt tudjuk, hogy ezt most ugye nem akarom kiszámolni, mert majd az O állópontra fogok mindent fölírni, és nem a súlyponti adatokkal, de a súlypont ugye egy körpályán mozog, azt mondja, megtanultuk, hogy a körpályán mozogva ugye tangenciás és normális gyorsulása van, tehát a súlypont gyorsulása az valami ilyesmi lesz, jó, az AS, és ezt mondtam, hogy próbáljuk meg mindig pozitívan felvenni, illetve lesz neki egy szöggyorsulása is, ezt most nem fogom kiszámolni, hogy ez hogy néz ki. A szöggyorsulása, azt viszont tudom, hogy éppen egyenlő, mivel síkmozgásról van szó, itt igaz az, hogy lehet a szögnek a deriválásával ugye az egészet előállítani. És akkor rajzoljuk rá az erőket, amik hatnak rá, hát ugye az egyik nagyon fontos erő, ugye az a nehézségi erő, ez a nagy G, és hát természetesen lesz valamekkora erő, itt nem rúdirányú lesz, ugye, ez Z3-ban meg egyebekben is egy kényszerű, ami az egészet ott támasztja az O-pontban. De ezt se akarom majd kiszámítani, mert azt az egy egyenletet szeretném majd fölírni utána, hogy a perdület derivált az O-pontra, az egyenlő az erőknek az O-pontra számított nyomatékával. Jó. Vagyis hát ki kell majd számolni, hogy mennyi a tehetetlenségi nyomaték az O-pontra. Ezt ki tudja, ugye Steiner tétel, teta S plusz M-szer az OS távolságnak a négyzete, az ugye éppen L per 2, hogyha L a hossza, tehát az OS távolság az egyenlő ugye L per 2-vel. Mennyi a rúdnak a súlypontjára a tehetetlenségi nyomatéka? 1/12 M-szer L négyzet, így van, és ehhez kell hozzáadni ezt az 1/4 M-szer L négyzetet, és hát van, aki ezt fejből is tudja, hogy az 1/3 M-szer L négyzet lesz, jó? Akkor természetesen ez a teta O-szor fi két pont, ez úgy fog ki, tehát ez lesz a teta O-szor az epsilon, ugye, amire azt fogom mondani, ez a fi két pont. Most a nyomaték az O-pontra, ott egyre a nehézségi erőnek lesz nyomatéka, annak viszont ki kell számolni, hogy mennyi a nyomatéka. Na most ugye ezt elvileg ugye úgy kéne kiszámolni, hogy az ROS vektor kereszt a G, de hát síkban tudjuk, hogy könnyebb kiszámolni úgy, hogy erőször erőkar, csak az erőkarnak a hosszát kéne megbecsülni. Na most ha ez a hossz itten L per 2, ez a szög itten φ, akkor ez a szög is itten φ, és ez a távolság mennyi lesz? L per 2-ször színusz φ. Jó, mert a szöggel szemközti, tehát ebből a kis derékszögű háromszögből kéne ezt itt kiolvasni, jó? Ezt remélem, hogy mindenki szépen lehet olvasni, és akkor ugye erre van a pozitív szöggyorsulás, de ez a nyomaték ellentétes irányú, tehát ez mínusz M-szer G-szer L per 2-ször színusz φ lesz, jó? Na most hát a bal oldalra behelyettesítjük, amiket eddig kiszámoltunk, tehát úgy fog nézni, hogy 1/3 M-szer L négyzetszer φ két pont, plusz M-szer G-szer L per 2-ször színusz φ egyenlő nulla, vagy, ha még most az egészet ugye megszorzom a 3 per M-szer L négyzettel, akkor ilyesmi lesz, hogy φ két pont, plusz 3 G per 2 L-szer színusz φ egyenlő nulla. Na hát ez az ingának a mozgás egyenlete. A baj csak ugye az vele, most az ember megörülne, hogy na jó, akkor ezt nevezzük el alfa négyzetnek, mert nem tudom, csak egy baj van, hogy itt van ez a színusz. Ettől bizony ez már nem lineáris. Tehát ez sajnos emiatt a tag miatt egy nem lineáris közönséges differenciál egyenlet. És bizony ezeket nem tudjuk megoldani zárt alakban. Tehát zárt alakban ezekre nem ismerjük a megoldást, viszont kis mozgásokra meg fogjuk tudni csinálni. Miért? Hogyha én ezt az egészet elképzelem úgy, mint egy rugóerőt, ezt az M-szer G-szer L per 2-ször színusz φ, ugye akkor ez valahogy így néz ki, hogy tehát itt lesz valahogy az M-R rugóerő, ami tulajdonképpen az O-pontra számított nyomaték lesz, és ezt a φ szög függvényében elképzelem, és akkor ez úgy fog kinézni, hogy ez M-szer G-szer L per 2-ször színusz φ, vagyis hát valami ilyesmi lesz. Ugye ahhoz ez kinéz, és ahogy a köves kréta ezt mindig megcsúszik rajta, jó? Tehát valahogy ilyesmi alakja lesz az egésznek. Ugye ez lesz itt az O, és ez a függvény lenne az M-szer G-szer L per 2-ször színusz φ. Na most ez egy nem lineáris karakterisztika. De látja mindenki, és tudja jó, hogy itt lokálisan, itt lehet linearizálni, jó? Ezt kéne mondjuk megint citromsárgával rajzolni. és ez lesz itt a közelítő lineáris egyenes, jó? Ez pedig az m-szer, g-szer, l per 2-ször, hát a fi, hogyha ezt itt lokálisan így linearizálom, jó? Persze, ez itt egy egyensúlyi helyzet, és ez éppen az ingának az alsó holdponti helyzete. De van itt más egyensúlyi helyzet is, itten, jó? És itt bizony ez hol van? Ez pi-nél, amikor az ingát a felső holdponti helyzetbe állítom, ahol ő instabil, tehát ez lesz itt a pi. És természetesen van egy ugyanilyen mínusz pi-nél is, és aztán két pi-nél, amikor körülbelül megint van egy stabil, és így tovább. És az igazság az, hogy hát ekkor az egyensúlyi helyzet körül is lehet linearizálni, itt meg nyilvánvalóan éppen a fordítottja lesz ennek, csak ide lokálisan egy másik kis koordinátarendszert kéne elképzelnem. Tehát mondjuk ide elképzelek egy olyan koordinátarendszert, aminek itt van egy psi koordinátája, a psi-nek ez itt a nullája, és ebben ez pedig úgy fog kinézni, hogy mínusz m-szer g-szer l per 2-ször a psi, vagy a fi mínusz psi, teljesen mindegy. Tehát a psi-re írhatom azt, hogy itt a psi koordinátám az a fi mínusz a pi, tehát az eltérés körülötte. És akkor erre mondják azt, hogy lokálisan ezen a részen a görbe az helyettesíthető az érintővel. Tehát ez a bizonyos plusz-minusz 5 fok, amit ugye szoktak középiskolában mondani. Igen, vannak országok, a plusz-minusz 3 fokot mondanak, vannak a plusz-minusz 1 fokot mondanak, vannak a plusz-minusz 10 fokot mondanak, hogy ott érvényes az egész szignalizálás. Hát tulajdonképpen ez teljesen rajtunk múlik. Általában érdekes módon fordított arányban van az országnak az egyfőre jutó GDP-jével. Tehát egy ország iparilag minél fejlettebb, annál nagyobb precizitásra szoktatják már a hallgatókat és a műszakiakat és a mérnököket. Ott már megkövetelik, hogy minden érték 3 értékesére legyen pontosan. Szóval az országokban, ahol az ipari fejlődés még ugye kicsit hátrébb van, ott meg olyan nagyobb toleranciával mennek a dolgok, a buszokon jobban kotyognak az ajtók, és minden rezeg, ablak, minden, mert semmi nincs olyan precízen illeszve, mert nem úgy szoktatták, mint a dánok a legóval a gyerekeket, hogy abból pont annyi szín van, és pont olyan szín, és pont úgy, hogy ezt kell összerakni, és ez fillérre stimmelni fog, mert egy kicsit lazábban. Na a lényeg tehát, hogy ha a fi abszolút érték, az kisebb, mint mondjuk például 0,1 radián, ez mondjuk most az 5 foknál egy kicsit több, akkor lehet azt mondani, hogy a színusz fi az körülbelül a fi, és hogyha a fi mínusz pi abszolút értékben kisebb, mint 0,1, akkor pedig a színusz fi helyett lehet azt mondani, hogy az körülbelül a mínusz psi, mert ott az egyensnek a meredeksége az pont fordított. Tehát, hogyha ezt az egészet linearizáljuk az alsó holdponti helyzetben, akkor most már lineáris egyenleteket kapunk, tehát az alsó stabil egyensúlyi helyzetben. Ott ez úgy fog kinézni, hogy fi két pont plusz 3g per 2l-szer fi egyenlő nulla, és akkor lehet mondani, hogy ez egyenlő alfa négyzet, és lehet rajzolni szépen a megoldást. Minden ugyanúgy lesz, mint a lineáris rendszereknél. Ez linearizált, de csak kicsiben igaz. A felsőnél, ami instabil, ott pedig ez úgy fog kinézni, hogy psi 2 pont mínusz 3g per 2l-szer psi egyenlő nulla. Ugye mivel a fi és a psi az egymás eltoltjai, ezért a második deriváltjuk az egyforma lesz. Ezt mondjuk lehet, hogy még itt illet volna megemlítenem, tehát a psi és a fi az ugyanaz, csak egy pi-vel odébb van tovább, felső holdpontra van helyezve a nulla. És hát, hogyha ennek a megoldásait most elképzeljük, mondjuk itt van a fi, itt van az idő, akkor természetesen a plusz-minusz 5 fokos, vagy plusz-minusz 1 radiános tartományban a nulla körül a rezgés az ugyanolyan lesz, mint a lineáris rezgéseknél, csak tudni kell, hogy ez csak egy bizonyos közelítéssel igaz, mert a nem lineáris egyenletet linearizáltuk, jó? A pi körül a helyzet kicsit bonyolultabb, mert az instabil, ott is igaz, hogy plusz-minusz 1 radiánnal meg lehet ezt még fejelni, tehát ez a pi plusz 0,1, meg a pi mínusz 0,1, de hogyha innen indítok el egy megoldást, akkor ott a gyökök valósak lesznek, tehát az, amit a múlt órán meg is beszéltünk, hogy előfordul, hogy a gyökök valósak, akkor viszont az egyik mindenképpen instabil és el fog szállni, és hát valami ilyesmi görbéket kapunk, hogy az exponenciálisan el akar menni. De innentől kezdve már szaggatottal kell, hogy rajzoljuk, mert abban a pillanatban, hogy kiér a plusz-minusz 100, a 175 fok és a 185 fok közül, ahogy dől el, onnantól kezdve az egész már nem érvényes, vagy csak közelítőleg érvényes. Tehát csak eddig lesz nagyjából igaz, tehát csak véges ideig jók ezek a közelítések, amik a felső holdpontnál kialakulnak. Tehát ez fog idejönni, és ez a megoldás fog idejönni. Jó? Na hát ennyit az ingákról, és most már el lehet képzelni az ingákhoz, és lehet rugókat kapcsolni, meg további tömegeket, és egyre bonyolultabb és izgalmasabb lengőrendszereket lehet ezzel vizsgálni, mint majd gyakorlaton meg is néznek. Köszönöm szépen a figyelmet!